Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét. Te benned bíztunk elejétől fogva. Uram, téged tartottunk hajlékunknak. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetben a Hunyadi Véndiák kórust, akik több énekkari művel is fognak most szolgálni az Isten tiszteleten. Most hallgassuk meg tőlük Daróczitól a Bajai Fohász című művet. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának 25. fejezetéből a 31. verstől a 46. versig. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Jövevénynek vagy mezítelennek? Betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket, egyel a legkisebbek közül velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Isten tegye áldottá igéjét, hogy gazdag gyümölcsöt teremjen az életünkben. Ezért imádkozzunk felállva. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a vasárnap lehetőségéért, hogy te kimozdítasz bennünket, hogy hívsz bennünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében, és téged ünnepelhetünk. Te ismersz bennünket, és látod, hogy mi mindennel van tele a fejünk, a szívünk, hogy mi az, ami nyomaszt bennünket, és mi az, ami inspirál bennünket a mindennapokban. Kérünk, Urunk, hogy áld meg úgy ezt az Isten tiszteleti órát, hogy ezeket félretéve tudjunk rád figyelni, és hogy a tőled kapott üzenet az visszahasson a hétköznapjainkra és teljes életünkre is. Urunk, rád van legnagyobb szükségünk, a te jelenlétedre, a te szavadra. Hiszük azt, hogy a te szavad képes világokat teremteni, és képes minket is új életre kelteni. Kérünk, hogy a reformációra emlékezve add meg ezt az ajándékot, ezt a felismerést mindannyiunknak. Te légy közöttünk szent lelkeddel, te újíts meg bennünket szavaddal. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 161. dicséret első versét. 161. dicséretünk első verse így kezdődik. Siess keresztény, lelki jót hallani. Hallgassuk meg Isten igéjét a Jelenések könyvének 20. fejezetéből, a 11-től a 15. versig terjedő ige szakaszból. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek, a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve. És a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat. A halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a rákövetkező héten, október 31-én lesz a reformáció ünnepe, amikor emlékezünk arra, amikor Luther Márton kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tétel, és egy egészen nagy mozgalom, megújulás indult el az egyházban. A reformátoroknak és a reformációnak az egyik nagy felismerése és újra felismerése az volt, hogy Isten nem az alapján fogad el bennünket, hogy mit teszünk, hogy kiérdemeljük-e az ő szeretetét, kegyelmét, hanem az alapján fogad el bennünket, amit ő tett értünk. És mind a mai napig ez a református egyháznak és a legtöbb protestáns felekezetnek a központi tanítása, hogy Isten azért szeret minket, amit Jézus Krisztus tett értünk, nem pedig azért, amit teljesítményünkkel elérünk. Ugyanakkor nagyon érdekes olvasni a Bibliában azokat az ige szakaszokat, amelyek ennek látszólag ellent mondanak. Hiszen amit most felolvastunk olvasmányként a juhok és kecskék példázatáról, ott pont azt láttuk, hogy ha megtettétek ezt egyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg, és üdvözülhettek. Ha pedig nem tettétek meg egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg, és mennetek kell az örök tűzre. Úgy tűnik, mintha mégiscsak a cselekedetek alapján lenne eldöntve, hogy ki az, aki az örökké valóságban Istenhez tartozik, és ki az, aki nem. És amit alapigeként felolvastam a Jelenések könyvéből, szintén megüthette a fülünket, hogy megítéltetik mindenki cselekedetei szerint. Mi a helyzet akkor? Hogyan tudunk így ünnepelni a reformáció emléknapján? Vajon tévedtek a reformátorok, amikor ezt tanították, vagy nem ismerték a teljes szentírást, amikor azt mondták, hogy egyedül kegyelemből és egyedül hitáltal lehet üdvözülni? Azt gondolom, hogy ismerték a szentírást, és ismerték ezeket az igehelyeket is. És azt is gondolom, hogy a felolvasott két igeszakasz nem mond ellent a Bibliából egyébként megismert evangéliumi tanításnak. De mielőtt erre a témára rátérnék, szeretnék egy pár percig foglalkozni a pokol és a menny kérdésével. Ugyanis nagyon érdekes az, ahogyan ábrázolni szokták a poklot és a mennyet, és ahogyan a fejünkben is él. Hiszen a leggyakrabban, amikor azt halljuk, hogy pokol vagy menny, akkor a középkori festményekből és ábrázolásokról ránk maradt képek, illusztrációk derengenek a fejünkben. A mennyet sokszor egy fényes helynek képzeljük el, ahol mindent körülvesznek a felhők, fehér ruhában ünneplő emberek, vagy esetleg angyalszerű lények vannak, akik hárfán játszanak. És ez nagyon sokkoló egy olyan embernek, aki nem szereti a hárfát, nem szereti a komoly zenét, és egyébként sokkal jobban szereti a feketét, mint a fehér színt. Hogy mit lehet kezdeni egy ilyen mennyképpel? És hasonlóan a pokolról is nagyon sokszor az a kép ugrik be, amikor halljuk a pokol szót, a kárhozatot, az elvesztetést, amit szoktunk látni a festményeken, hogy egy tüzes hely, ami olyan, mint hogy a föld alatt lenne, talán a fiatalabbak a fantasy világnak a démoni világával tudják ezt összehasonlítani. És tényleg lehet találni olyan bibliai szakaszokat, amelyek megerősítik ezeket a képeket. Hiszen a Jelenések könyvében tényleg van szó ünneplő gyülekezetről, akik fehér ruhában dicsőítik az Istent, van szó fényességről, ami mindent betölt, és ahogy most olvastuk az ige szakaszban, van szó örök tűzről is. De miért fontos ez a kérdés? Azért, mert amikor ennyire képiesen képzeljük el a mennyet és a poklot, akkor ez nagyon-nagyon hasonlít a mesevilágra. És sokszor beleesünk hívők abba a hibába, hogy az, amiben hiszünk, amit kimondunk, az valahogy annyira meseszerű, hogy igazából a mesevilághoz tartozónak gondoljuk. És persze eljövünk a gyülekezetbe, halljuk, hogy menny és pokol, üdvösség és kárhozat, és itt igaznak fogadjuk el, hiszen a körülöttünk lévők is igaznak fogadják ezt el. De amint elhagyjuk a közösséget és visszamegyünk, akkor azért tudjuk, hogy hát azért ez mégiscsak egy gyerekes ábrázolás, mégiscsak egy meseszerű kép. Hogy lehet ez igaz? És mint ahogy mondjuk egy Gyűrűk ura fanklubban, hogyha az emberek összegyűlnek, akkor a klubban úgy beszélnek a hobbitokról, és Gandalfról, és a különböző tündékről, és elfekről, mintha azok a valóság részei lennének. Sokszor keresztények és templomba járó emberek is esnek ugyanebbe a hibába, hogy úgy beszélünk pokorról és mennyről, mint ami igaz, ami reális dolog, de mégis, amikor az életünket kellene ehhez igazítani, vagy a valóságról gondolkodunk, akkor érezzük, hogy itt valami nem stimmel, vagy nem gondoljuk ezt komolyan. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy milyen képünk van az örökké valóságról, a mennyről és a pokolról. Mert hogyha nagyon meseszerűek a képeink, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy igazából nem is hisszük és nem is vesszük komolyan ezeket a tanításokat a Bibliában. A 1990-es évek elején Németországban a rendszerváltás után készítettek egy vallásszociológiai felmérést gyermekek és tizenévesek között. Két csoportra osztották a fiatalokat, azt szerint, hogy milyen családban nevelkedtek. Hogy vallásukat gyakorló keresztény családból jönnek-e, vagy pedig olyan családból, olyan háttérből, ahol ez egyáltalán nem fontos, és nincs is jelen a hétköznapokban. És azt vették észre a kutatók, hogy a 12 éven aluli gyermekek, függetlenül attól, hogy hívő családból jönnek-e, vagy nem hívő családból, egyformán hisznek Isten létezésében. És ami érdekes volt még, hogy mind a két tábor, a hívő és nem hívő családból jövő gyermekeknek az Isten képe nagyon-nagyon hasonló volt. Mind a két táborhoz tartozó gyerekek úgy képzelték el Istent, mint egy öreg bácsit, aki szakállal ül a felhők tetején, körülötte angyalok, akik játszanak, és nagyon-nagyon képiesen képzelték el Istent, akiben hittek. Olyannyira, hogy volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy mivel Isten hall minden imádságot, hát ez elég lehetetlen dolog, ezért valószínűleg olyan hatalmas füle van, mint egy parabola, hogy a világ minden imádságát be tudja fogni a fülével. Szóval ezek a képek, az Istenről alkotott képek nagyon képiesek, nagyon emberszerűek, nagyon lerajzolhatóak voltak a 12 éven aluli gyermekeknél. De ugyanezt a vizsgálatot elvégezték a 12 év fölötti 10 éves fiataloknál is, és azt tették észre, hogy akik hívő családból, keresztény családból érkeztek, azoknak az Isten képe csak 20%-ban maradt ennyire lerajzolható, ennyire jól körülhatárolható, megfogható. És 80%-ban Istent sokkal mélyebb személynek képzelték el, akit szimbólumokkal lehet leírni, akit másféleképpen lehet megragadni, nem pedig lerajzolható személyként. Mondjuk azt nem tudom, hogy ezt a 20%-ot és 80%-ot hogy számolták ki, de erre jutottak. Ez volt a keresztény családból érkező gyerekeknél a kutatás eredménye. És ők továbbra is hittek ebben az Istenben. Az érdekesség most következik, hogy azok a gyerekek viszont, akik nem keresztény családból jönnek, azoknál az Isten kép ugyanolyan maradt. Ha megkérdezték, hogy milyennek képzeled el Istent, akkor ugyanolyan szakállas bácsinak képzelték el, aki a felhőn ül és angyalokkal játszik naphosszat. És azt mondták, hogy ebben az Istenben nem hiszünk. Azt gondolom, hogy az Istenről alkotott képünk nagyon-nagyon befolyásolja és meghatározza azt, hogy igazából mit is vagyunk képesek elhinni a kereszténység üzenetéből. És ennek a kutatásnak az eredményét látva azt kell mondanunk, hogy a hívők és nem hívők, keresztények és ateisták ugyanabban az Istenben nem hisznek. Hiszen a keresztények sem abban az Istenben hisznek, aki szakállas öreg úrként, Mikulásként ott ül a felhők tetején, és onnan osztogatja az ajándékokat vagy a villámokat, kinek mi jár. A keresztények sem ilyennek képzelik el Istent. És nagyon sokszor, akik visszautasítják a keresztény hitet, vagy az egyisten hitet, azt mondják, hogy mi nem tudunk hinni egy ilyen Istenben. És erre lehet az a válaszunk, hogy mi sem ilyen Istenben hiszünk. Ilyen Istenben mi sem tudunk hinni. Hanem tudunk hinni abban az Istenben, aki Jézus Krisztusban megmutatta magát, tudunk hinni abban az Istenben, aki lélek, akit nem lehet bezárni emberi képekbe, még ha nagyon jól is lehet illusztrálni. Jézus, amikor az örök tűz képét használta, vagy más olyan képeket, amiket később festményeken megörökítettek, akkor nem új dolgokat talált ki, hanem olyan képeket használt, amit a maga korában leggyakrabban használtak illusztrációként a pokolra és a mennyre. Szóval Jézus is olyan illusztrációkat, olyan szimbólumokat használt a példázataiban, amit mindenki értett, és nem volt a kultúrájától idegen. Ezért azt gondolom, hogy ha mi is szeretnénk a kárhozatról és üdvösségből helyesen gondolkodni, akkor olyan képekben kell megragadnunk ezt, ami a mi kultúránkhoz is közel áll, amit nem érzünk meseszerűnek, és amire azt mondjuk, hogy ú, igen, ezt értem. Ez tényleg a valóságnak a része. Föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mi az az üzenet ebben a példázatban is, és Jézusnak minden más tanításában, ami a pokorról és a mennyről szól, mi az az üzenet, ami megjelenik a képekben, és megjelenik a képek mögött is. Mert az a kérdés, hogy ezekben az üzenetekben hiszünk-e, nem pedig az, hogy konkrétan a képekben hiszünk-e. Ennek a példázatnak, a juhok és kecskékről szóló példázatnak ez a kérdése, hogy milyennek képzeljük el a pokrot és a mennynek. A pokrot és a mennyet valóságos helye egyáltalán. Talán többen ismeri Gagarinnak a híres mondását, aki amikor kiutazott a világűrbe, azt mondta, hogy jártam ott fönt, és nincs menny. És akkor abban a világban, abban a kultúrában, abban a társadalomban ez egy nagyon komoly ér volt, hogy ugye-ugye ti keresztények, micsoda őrültségben hisztek. És rossz májú keresztények azt mondják, hogy hát Gagarin nem is sokkal utána meghalt, nem hiszem, hogy emiatt halt meg. De itt is látszik az, hogy Gagarinnak olyan képe volt a kereszténységről, mint ami a menny ott van fönt, helyileg, beazonosítható, megfelelő járművel oda lehet utazni. Közben nem ezt mondjuk, hogy a mi háromdimenziós világunkban lenne a menny. De egy kórházban beszélgettem egyszer egy nagyon beteg férfivel, aki szintén azt mondta, hogy egyszerűen képtelen hinni a kereszténységben, mert nem tudja elképzelni a mennyet, hiszen annyian élnek a földön. És a megelőző évszázadokban, évezredekben is annyian éltek már, lehetetlen, hogy ott annyian elférjenek. Értjük? Ez is egy annyira emberi kép a mennyről, és mégis akadályává vált a hitnek. Mi az, amit ez a példázat tanít a pokorról és a mennyről? valóságos helye, vagy nem valóságos hely. Földrajzilag behatárolható, vagy nem határolható be. Azt gondolom, hogy ez a példázat erre nem válaszol. A földrajzi kérdésre nem válaszol. Viszont arra igenis válaszol, hogy ez egy valóságos hely. Hiszen azt látjuk, hogy nagyon objektíven dönt Jézus az utolsó ítéletkor. Egyesek ide, mások oda. Nincs átmenet, nincs filozófálás, nincsen jelbeszéd. Konkrétan megkülönböztethető helyekről, dimenziókról beszél Jézus. Ami a legérdekesebb, amikor a pokorról és a mennyről beszél, hogy mit mond, hogy kinek készítette el. Figyeljük meg, nem tudom, hogy föltűnt-e, amikor ezt hallgattuk, vagy amikor máskor ezt olvastuk. Azt mondja Jézus, hogy jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Míg a másik csoportnak azt mondja, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Azt látjuk, hogy az üdvösség helye az a világ kezdete óta az embernek van elkészítve. És ha valaki mégsem üdvözül, mégis elutasítja Istent, és nem akar róla tudni, nem akar vele élni, akkor nem az embereknek elkészített helyre megy, hanem a pusztulás helyére, amit Isten az ördögnek és angyalainak készített el, már a világ kezdetén. Nagyon jól megragadható az üdvösségnek és a kárhozatnak a képe, a szégyennek és a dicsőségnek a képével. Hiszen azt látjuk, hogy az egyik tábor, akik a világ kezdete óta számukra elkészített országba lépnek be, ők a dicsőség helyére lépnek, dicséretet kapnak az utolsó napon, hogy megtettétek ezt, és gyertek, örököljétek az országot. És a Biblia más helyéről ismerjük azokat a képeket, hogy itt társai leszünk az uralkodásban Krisztusnak. Tehát egy hihetetlenül dicsőséges, magasztos dolgot ígér Isten. És persze a legtöbben nem vagyunk gazdagok, legtöbben nem vagyunk befolyásosak abban a közegben, ahol élünk és mozgunk, de mégis mindannyiunk ér az ígéret, hogy eljön egy olyan ország a Krisztusban hívők számára, ahol van befolyásuk, ahol dicsőségesek, ahol uralkodnak, mint egy jóságos király, mint akire sok van bízva. És a másik oldal pedig a szégyennek a helye, ahol a másik csoport azt mondja, hogy mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, úgyhogy nem szolgáltunk neked, és azt mondja Jézus, hogy ha nem, tehát egy abszolút ítéletet kapnak, egy szégyenteljes ítéletet, és elbuknak. És azt mondja, hogy oda kell mennetek, ami nem nektek volt elkészítve. Teljesen más helyre juttok, ami nem a dicsőségnek a helye, hanem a pusztulásnak, a méltatlanságnak a helye. Azt gondolom, legalábbis nekem személyesen segít ez a kép megérteni jobban a mennyet és a poklot, mint ami a dicsőségnek, az elismerésnek a helye, vagy pedig a szégyennek és a méltánytalanság, méltatlanságnak a helye. De akkor mi a helyzet ezzel a példázattal? Hogyan lehet ezt helyesen érteni? Miről is szól valójában? Több kommentárt megnéztem, amikor ezzel az igehelyjel foglalkoztam, és az 5-6 könyv, amit föllapoztam, nagyon érdekes volt. Ilyet még nem láttam más kommentárokban. Mindegyik ige magyarázó és biblia tanulmányozó úgy kezdte a magyarázatát erről az ige szakaszról, hogy ezt az ige szakaszt legtöbben félreértik. És nem azt hozzák ki belőle üzenetként, ami valójában üzenete. De ami még érdekesebb volt, ez az 5-6 könyv mind más-más mondott, hogy mi is valójában az üzenete ennek a példázatnak. Volt, aki azt mondta, hogy itt nem egyes emberek megítéléséről van szó, hanem közösségek megítéléséről. Hiszen Jézus azt mondja, hogy amikor az ember fia eljön az ő dicsőségében, akkor odaül dicsőséget trónjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól. Azt mondja, hogy népekről van szó. Van, amelyik tudós azt mondta, hogy a népeket kell itt látnunk. Mások azt mondták, hogy dehogy is, ez csak egy képes beszéd, egyénekről szól ez a példázat. Volt, aki azt mondta, hogy ez a nem hívőkről szól a példázat, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik soha nem hallottak Jézusról, esélyük sem volt arra, hogy kereszténységre térjenek, de mégiscsak jó emberek voltak. Segítettek a szegényeken, ott voltak a rászorulókkal, látogatták a börtönben lévőket. Azért ők is mégiscsak üdvözülhetnek, hát nem? Itt a példázat, ami egy kiskaput nyit a nem hívők számára. Volt, aki így magyarázta. Mások pont az ellenkezőjét látták ebben. Azt mondták, hogy nem. Ez a példázat a hívőkről szól. Hogy nem elég a hit. Hanem Isten az utolsó napon azt fogja mondani, hogy ti, akik hívőknek mondtátok magatokat, mutassátok meg, hogy milyen tetteitek voltak. Tettetek-e jót? Ha igen, akkor tényleg üdvözülhettek, ha nem, akkor csak képmutatóak voltatok. Szóval volt, aki azt mondta, hogy kiskapu, könnyítés. Volt, aki azt mondta, hogy nem, ez a példázat pont egy szigorítás az üdvösségnél. Van, aki azt mondja, hogy ez a példázat arról szól, hogy hogyan viszonyulunk az emberekhez. És hogyan bánunk a szegényekkel, az elesettekkel. Mások azt mondják, hogy ez a példázat arról szól, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. És van olyan biblia magyarázó, aki azt mondja, hogy nem, ez a példázat arról szól, hogy hogyan bánunk a kicsinyekkel. Hiszen azt mondja Isten, hogy ha megtettétek ezt egyel is a legkisebbek közül, legkisebb atyánfiai közül velem tettétek meg, vagy ha nem tettétek meg a legkisebb atyánfiai közül, akkor velem nem tettétek meg. Kik ezek a legkisebb atyánfiai? Kérdezik sokan. Van, aki azt mondja, hogy hát ezek a hívők. És hogyha nem hívők, kedvesen bánnak velünk, ha adnak a hívők, adnak az éhező keresztényeknek, a szomjazó keresztényeknek, a beteg keresztényeknek, akkor ők is üdvözülhetnek. És hiába olvastam a kommentárokat, nagyon sok értékes gondolat volt benne, de egyiket sem éreztem megnyugtató válasznak. Egyikre sem volt ilyen aha élményem, hogy ú, igen, tényleg erről szól a példázat. Viszont rájöttem arra, hogy mi a nehézsége ennek a példázatnak, és sok más példázatnak is. Az, hogy amikor olvassuk, akkor mint egy titkos üzenetet ne próbáljuk kibontani. Vajon mit jelentenek a népek? Vajon mit jelentenek a kicsinyek? Vajon mit jelentenek a szomjazók? Vajon mit jelent ez, mit jelent az? Mindent megfeleltetünk valaminek, mindenhova teszünk egy egyenlőségéret, és akkor megfejtettük a titkos példázatot. Közben a példázatok nem erről szólnak. Nem titkos üzenetet hordoznak, ami mindent apró részletet meg kell feleltetni. Nagyon hasonlít ez amikor egy szerelmes férfi udvarol egy nőnek, vagy a házasságban egy még szerelmes férfi bókol a feleségének, és azt mondja, hogy drágám, olyan gyönyörű szemed van, mint egy őzikének. És hogyha egy asszony erre, vagy egy lány azt mondja erre, hogy jó, bókot kaptam, megfeleltetek mindent mindennek, vajon mit akar ezzel mondani, olyan szőrös a szemhéja, mint egy őzikének. Nem. Nyilván nem ezt akarja mondani a bók. Hogy olyan gyönyörűek a szemeid, mint a csillagok. Olyan fényesek, nem, olyan messze állnak egymástól. Nem erről szól a példázat. És pontosan ugyanezt a nevetséges dolgot követjük el a példázatokkal, amikor úgy próbáljuk meg kiboncolni, hogy minden kicsi részletet kibontunk, és az minden kicsi minden részletben üzenetet akarunk kisajtolni a példázatból. Én azt gondolom, hogy minden példázatnak van egy üzenete. Mint ahogy egy bóknak is van egy üzenete. És ez az üzenet akkor is áll, hogyha a kicsi kis részleteket nem tudjuk teljesen kibontani, vagy nem tudjuk megmondani, miről szólnak. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy ez a példázat az utolsó ítéletről szól, hiszen nagy két választás történik, üdvözülők és elkárhozók. És hogyha valakinél van Biblia, akkor az láthatja, hogy az előző példázatok is Jézusnál ugyanerről szólnak. A talentumok példázata, a tíz szűz példázata, az okos és a gonosz szolga példázata, mind-mind az utolsó ítéletről szól. Akkor itt érkezünk meg ahhoz a kérdéshez, amit a igehirdetés elején tettem fel, hogy vajon az utolsó ítéletkor mi alapján leszünk megítélve? A tetteink alapján? Úgy, ahogyan ez tűnik? És akkor menjünk át a katolikus templomba, mert mégiscsak nekik van igazuk? Vagy pedig tényleg kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, ahogyan azt a reformátorok és az előtte élő hitvalló elődeink is tanították? Nagyon érdekes dolgokat lehet megfigyelni ebben a példázatban. Figyeljük meg, hogy mind a két tábor, a kecskék és a juhok, vagy akiket Jézus hozzájuk hasonlít, meglepődik, amikor meghallják az ítéletet. Azt kérdezik, hogy mikor láttunk téged éhezni és szomjazni. Nem tudják. Ha ez a példázat tényleg a tettekről szólna, és a jó cselekedetekről, akkor nem lenne ez a nagy meglepetés a végén. Hiszen ha én jó dolgokat teszek azért, hogy majd az utolsó napon Isten engem üdvözítsen, akkor majd az utolsó napon úgy kellene ott állnom, hogy igen, tudom, emlékszem, amikor kórházmisszióban voltam, emlékszem, amikor adtam a szegényeknek, emlékszem, köszönöm szépen a jutalmamat. De nem ezt látjuk, hanem azt, hogy mikor, mi, ilyet, nem is láttunk téged olyannak. Szóval mind a két tábor meglepődik. Ez az egyik érva mellett, hogy nem a tettekről szól ez a példázat. A másik érv amellett, hogy nem a tettekről szól, nem tudom, hogy ez föltűnt-e már valaha, amikor ezt a példázatot olvastuk, vagy amikor most hallgattuk, hogy a két tábor nem egyforma mércével van megmérve. Azt láttuk, hogy az elkárhozóknak azt mondja Jézus, hogy egyszer nem tettétek meg, ezért el kell vesznetek. Az üdvözülőknek pedig azt mondja, hogy egyszer megtettétek, ezért üdvözülhettek. Hogy van ez? Hogy? Ez nem is logikus. Hiszen, hogyha Isten nekünk azt mondja az utolsó napon, hogy egyszer nem tettük meg, akkor is igaza van. És ha azt mondja, hogy egyszer megtettük, akkor is igaza van. Akkor most hova fogunk menni? Hiszen tudunk a saját életünkből példákat, amikor nem tettük meg, meg tudunk példákat, amikor megtettük. Azt gondolom, hogy nem a tettekről szól. Mert ha a tettekről szólna, akkor ez a logikai ellentmondás feloldhatatlan. De akkor mi a helyzet? Jézus igazságtalanul ítél? Vannak VIP vendégek, akik bekerülhetnek azért, mert egyszer rendesek voltak, és vannak, akik így jártak, mert egy hibájuk is elég arra, hogy elvesztenek. Van még egy apró részlet, ami el van dugva ebben a példázatban, illetve nincs eldugva, mert oda van írva, de nekem mégsem tűnt fel, pedig egész életemet református sárga falak között töltöttem, nem a Bolondok házára, hanem valamiért minden iskolán sárgára festenek a reformátusok. Szóval nem tűnt fel sokáig ez az apróság a példázatban. Van még egy különbség az üdvözülők és az elkárhozók között. Az, hogy az üdvözülők azt mondják, hogy mi nem tettük meg. Figyeljük csak meg, hogy hányszor mondják azt, hogy volna. Így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzá? Most nem számoltam meg, de 5 vagy 6-szor is előfordult, hogy volna. Nem láttunk ilyennek. Nem tettük meg. És a másik tábor, akik elvesznek, ezzel szemben azt mondják, hogy ők igenis megtették. Figyeljük meg, hogy egyszer sem mondják azt, hogy volna. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Érezzük ezt a különbséget? Az egyik azt mondja, hogy mi soha nem tettünk ilyet. Nem tudunk fölmutatni a te mércéd szerint olyat, ami alapján üdvözülhetnénk. A másik csoport pedig azt mondja, hogy tényleg ez a mérce? Hát mikor volt olyan helyzet, hogy mi e szerint nem tettük meg a tőlünk legtöbbet, tőlünk elvárható legtöbbet? Az egyik azt mondja, hogy nem tettük meg, a másik azt mondta, hogy megtettük. Az egyik csoportnak elég egy dolog az üdvösséghez, a másik csoportnak elég egy dolog a büntetéshez. Nem erről szól az evangélium? Nem erről szól a kereszténységnek a központi, legfontosabb üzenete? Hogy egy dolog elég az üdvösséghez? Hogy Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata elég az üdvösséghez? És hogyha a serpenyő másik felében semmi nincs ott, és semmit nem tudunk fölmutatni, erényeket és jó tetteket, de ez az egy, Krisztus ott van, akkor ez elég az üdvösséghez? Nem ez a kereszténység fő üzenete? Nem ez a reformációnak a nagy újrafelismerése? Dehogy nem. És mi van a másik oldalon? Azok az emberek a törvény szerint vannak megítélve, hogy mit tettek és mit nem. És nem így van ez, hogyha a törvény szerint akarunk megítéltetni, hogy Uram, nézd meg, vizsgálj meg engem, hogy igaz ember vagyok. És Isten azt mondaná, hogy jó, megvizsgálunk téged a törvény szerint. Akkor elég egy dolog a büntetéshez. Mert a törvény kegyetlen. És egy törvényszegés az már büntetést eredményez. Amit alapigeként felolvastam a Jelenések könyvéből, szintén ezt mondja, hogy kétféle ítélet lesz. Lesznek, akik megítéltetnek cselekedeteik szerint. És lesznek, akik megítéltetnek az alapján, hogy be van-e írva a nevük az életkönyvébe, vagy nincsen. Az életkönyvében csak nevek vannak. Egy darab tett sincs fölírva. A másik mérce szerint csak tettek vannak. És ez a nagy kérdés, hogy mi, amikor Istenre tekintünk, akkor mi alapján várjuk az elfogadásunkat, elfogadtatásunkat? Mi alapján várjuk azt, hogy ő szeressen bennünket, és hogy bennünk legyen, kísérjen bennünket? Egy dolog alapján? Azt mondjuk, hogy Krisztus elég hozzá? Vagy pedig azt mondjuk, hogy hát azért jó, vannak hibáim, de mégiscsak jobb vagyok, mint a nagy átlag. Mert ha ez utóbbi, akkor az nem elég. De ha azt mondjuk, hogy Jézus elég, akkor ő tényleg elég. És ugyanez igaz, nem ismerem a gyülekezetet, nem ismerem az itt ülőknek a történetét, bár van egy kis ismerős arc. Nem tudom, hogy ki milyen háttérből jön. De hogy vannak olyan keresztény közösségek és olyan emberek, akik azt mondják, hogy nem elég templomba járni, hanem meg kell térni. És nem elég megtérni, hanem igazán meg kell bánni a bűneinket. De nem elég igazán megbánni a bűneinket, hanem sírni kell a bűneink fölött, mert csak akkor vagyunk igazán hívők. Mások azt mondják, hogy nem elég sírni a bűneink fölött, hanem utána szolgálni kell, mert csak akkor vagy igazi hívő. Mások azt mondják, hogy nem elég, ha szolgálsz, felnőttként is meg kell keresztelkedni, mert az az igazi. Mások azt mondják, hogy nyelveken is szólnod kell, venned kell a Szentlélek ajándékát, mert az az igazi. És újabb, attól függően, hogy kikkel beszélgetünk, milyen keresztény közösségben vagyunk, azt látjuk, hogy vannak ilyen lépcsői a hitéletnek. És olvastam egy naplóbejegyzést egy idősebb embertől, aki azt mondta, hogy életének sok évtizedét töltötte ilyen megtérés élményekkel. Amikor azt mondta, hogy Uram, most már tényleg téged szolgálnak, most már hiszek benned, és megtett egy következő lépcsőt, megtért. Megtett még egy lépcsőt, újjászületett. Megtett még egy lépcsőt, most már megszentelődik. Még egy lépcsőt, megkeresztelkedett előttként is. És ez nagyon jó volt, ezt két évig. De mindig azt látta, hogy ahogy visszatekint az életére, mindig azt érzi, hogy hiányzik még valami. Még mindig nem olyan, mint amilyennek szerettem volna, amikor igent mondtam Istennek. És miért? Azért, mert ha mi akarunk eljutni Istenhez, és visszatekintünk a próbálkozásainkhoz, próbálkozásainkra, állomásainkra, azt fogjuk látni mindig, hogy nem elég. Ez tényleg nem elég. Viszont az volt a nagy felismerése ennek az embernek, aki ezt a napóbejegyzést írta, hogy eltelt több évtized, amit a keresztény közösségben éltem, amire leesett az, hogy de hát az egész nem rólam szól, hanem Jézus Krisztusról. És ha az a kérdésem, hogy Jézus Krisztus egyszeri áldozata elége az én bűneimért, hát arra a válasz az, hogy igen. Sőt, már 40 évvel ezelőtt is az lett volna, hogy igen. Ez a nagy kérdés, ami föltesz nekünk, ez a példázat is, Jézus Krisztus is, a kereszténység is, hogy miben kapaszkodunk, mi az az egy dolog, amire azt mondjuk, hogy elég Isten előtt. És zárásképpen röviden szeretnék utalni az úrvacsorára is. Hogy az úrvacsorára nagyon sokszor úgy tekintünk, mint ami eltörli a bűneinket. Pedig az úrvacsora soha nem volt képes bűnöket eltörölni, és nem is lesz képes bűnöket eltörölni. Sokszor jövünk úgy az úrvacsorához, mint hogyha a bűneinket hozunk egy nagy zsákban, és minden hónap utolsó vasárnapján kiürítjük ezt a zsákot, kirázzuk, és indul egy új hónap üres zsákkal, amit újra meg lehet pakolni a következő 4 hétben. De nem. Ez a kép az ószövetségi áldozatnak a képe. Ott nagyon helyes volt, és nagyon igaz volt. Tényleg az áldozatok lenullázták a számlát, és utána lehetett újra kezdeni. De ma már nem ez a helyzet. És ez volt az egyik dolog, amit ért a reformátorok, elhatárolódtak a katolikus misétől és istentiszteleti gyakorlattól. Mert azt mondták, hogy nem, az úrvacsora nem áldozat, ami el tudja törölni a bűnöket. Hanem az úrvacsorában emlékezünk arra, és együtt vagyunk azzal, aki eltörölte a bűneinket. Miért számít ez? Azért, mert amikor az úrvacsorát vesszük, akkor nem attól lesz érvényes az úrvacsora, hogy mennyire bántuk meg a bűneinket, és mennyire téptük szét magunkat lelkileg, mennyire sanyargattuk és ostoroztuk meg magunkat, hanem elfogadhatjuk hitte, hogy Úr Jézus Krisztus, a te áldozatod elég volt az én bűneimért. És jövök úrvacsorázni, mert téged ünnepellek. Veszem a kenyeret és a bort, mert ebben nekem is részem van. És tudom, hogy nekem is mondod, hogy a te tested értem is megtöretett. És ez elég. Bátorított mindenkit arra, hogy úrvacsorázzunk ilyen örömmel, és ilyen felszabadultan. És mondjuk ki Krisztusnak, hogy te elég vagy az én üdvösségemhez. Adjon Isten ehhez mindannyiunknak bátorságot és erőt. Ámen. Az igehirdetése feleletként hallgassuk meg újra a kórusnak a szolgálatát. A Mi Atyánk című művet éneklik el. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az örömhírt, azt, hogy a te egyszerű és tökéletes áldozatod elég a mi vétkeinkért is. És köszönjük azt, hogy ez a Szentírásnak minden lapján, Ó és Új Szövetségben egyaránt hallatszik felénk, látszik felénk. És köszönjük azt, hogy az ige hirdetésekben is, és más üzeneteken is ezzel találkozunk. Urunk, mégis ismersz bennünket, látod, hogy mennyire nehezen tudjuk lerakni a bűneinket, mennyire nehezen tudjuk elhinni azt, hogy te tényleg elég vagy nekünk. Újra és újra az a kísértésünk, hogy saját érdemeink, saját szolgálataink alapján tartsuk magunkat értékesnek és számodra elfogadhatónak. Urunk, kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Tapasztaljuk azt, hogy egy dolog is elég a múltunkban, amit nem tudunk elfelejteni, ami megkötöz, és ami gátol abban, hogy tovább lépjünk. Gátol abban, hogy el tudjuk fogadni a te szeretetedet. De hisszük azt az örömhír alapján és a mostani üzenet alapján is, hogy egy dolog is elég ahhoz, hogy új életet tudjunk kezdeni. Hogy ez az egy dolog te vagy, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy segíts ebbe kapaszkodni, add, hogy teljes életünket erre bízzuk, hogy a te áldozatod, a te fizetséged szempontjából tekintsünk a saját életünkre, és lássuk meg saját értékünket. Urunk, kérünk, hogy így áld meg az úrvacsorai közösségünket is. Add, hogy amikor veszük az úrvacsorát, akkor tudjunk hálát adni neked, hogy tényleg ez az áldozat ránk is érvényes, és nekünk is részünk van benne. Köszönjük, Urunk, hogy nem emlékezel meg a vétkeinkről. Kérünk, hogy azt hisz a szabadságot annyira meg tudjuk élni, hogy ez az öröm annyira áthassa az életünket, hogy ez tovább hasson a szeretteink életére is. Hogy tudjuk ezt tovább vinni, tovább élni azoknak, akik azok felé, akiket ránk bíztál. Családunkban, barátaink között, munkahelyünkön vagy iskolában. Urunk, kérünk, hogy adj ehhez erőt, légy velünk szent lelkeddel. Így könyörgünk a gyülekezetünkért is, akinek személy, a közösségként is ugyanez a küldetése, hogy az evangéliumot így fölmutassa, itt a rábízottak felé. Kérünk, hogy adj ehhez bölcsességet a vezetőknek és a gyülekezeti tagoknak egyaránt. Így könyörgünk, Urunk, egyházunkért és népünkért is. Kérünk, hogy te adj megújulást, add, hogy az evangélium ereje mindent áthasson, és újra felismerjünk téged, újra rátaláljunk, hogy veled tervezzük a jövőnket, és veled éljünk együtt. Urunk, könyörgünk a gyülekezetben a gyengékért, az elesettekért, azokért, akik megfáradtak. Kérünk, hogy te állj mellettük, te bátorítsd őket, és te erősítsd őket. És kérünk, hogy indítsd azokat, akik erősek, akik jól élnek, hogy ezt az erőt tudják arra használni, hogy a gyengébbeknek segítsenek. Könyörgünk a gyászolókért is, akik a közelmúltban, vagy talán régebben veszítették el szerettüket. Add, hogy a te feltámadásod az valóságos vigasztalás lehessen nekik is. Megtapasztalják ennek a valódiságát és igazságát. Urunk, kérünk, hogy te maradj a gyülekezet őriző pásztora. Ámen. Személyes imádságunkat csendben vigyük Isten elé. Imádkozunk közösen is a Jézus Krisztust a tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Így szól az Úr, lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Választ hát az életet. Ámen. Ahogyan említettem is, és látjuk is a mai alkalom, úrvacsorai alkalom, legyünk együtt közösségben, fejezzük ki a Krisztushoz tartozásunkat, és az egymáshoz tartozásunkat is hálaadással. Az úrvacsorára készülve hallgassuk meg újra az énekkar szolgálatát, akik az íráldást éneklik el.
Istenünk áldását. Hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és minden jót elkészített a ti számotokra, és megőriz benneteket a gonosztól, és megszabadítja lelketeket a pusztulástól. Ő az, aki az örök életet, az üdvösséget ajándékozta Jézus Krisztusban mindnyájatoknak. Amen.